Nincs ebben a műsorban olyan téma, amit ne vennénk komolyan. Kántor Endre bedobta a nyúl témát, így húsvét még odébb van, de mi már egy kicsit erről a nyúl dologról beszélünk. Egy orbitális nemzetközi kutatás mutatta azt, hogy a nyúlaknak nem tesz jót a répafogyasztás, de ennél azért komolyabban közelítjük.
Sokkal komolyabb, inkább nekem az az érdekes ebben az egészben, hogy külföldön egy baromi komoly luxusciknek számít, Magyarországon pedig én csak azt látom, hogy jó pár üzletben lehet kapni a nyúlhús, de mintha nem fogyna.
Viszik,
nem viszik.
Hát megnézzük akkor, hogy áll ez az ágazat. Juráskó Róbert, a nyúltermék tanács elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát először is én nem tudom, hogy ezt a répa dolgot rendbe tudjuk-e tenni. Biztos olvasta ön is, hogy írta valami tudományos kutatásra hivatkozva a sajtó, hogy nem tesz ott a nyulaknak a répa. Holott ugye, aki ilyen hobbi nyúltartó és először találkozik ezzel az állatfajjal, ugye egy gyerekkori olvasmány élményeiből arra jut, hogy nyúl egyenlő répa fogyasztás.
A nyúlnak nem kell répa. Minden megeszik a nyúl, ugye azt tudjuk, hogy egy rágcsáló állat, és ő megeszi a kenyérhajat is háztáji körülmények között, megeszi a répát és a káposztát is, megeszi, nyilván rá kell szoktatni, és akkor semmi baja nem lesz tőle, és meg is fog rajta nőni, de nem elsődleges táplálék a sárga répa, de maradhatunk.
Akkor megnyugodtunk. Viszont egyel komolyabban véve ezt a beszélgetést, egy dolog jut eszembe, hogy azért egy átlag ember találkozik a nyúl tartással úgy, hogy esetleg a valamelyik csemetéje kap egy nyulat egy kevésbé körültekintő rokontól ajándékba, és akkor ott van, hogy na ezzel meg mit kezdjek, mondjuk a városban, vagy pedig hát emlékszik gyerekkorából, hogy hát a nagy szülői portán bizony nyúl is volt. Szóval ez egy ilyen közeli jószágnak tűnik, ember közeli jószágnak, aztán nem tudom, hogy ez a háztáji nyúltartás, ez még divat egyáltalán, meg így az emberek hogy állnak a nyúlhoz.
Igen, tehát látszik, azt mégsem javasoljuk, mint terméktanács, hogy valaki most húsvétkor kapjon egy nyuszit, mert azt mondjuk, hogy gyuszinak egy törpenyuszit, vagy valamit, és akkor az otthon háztáji körülmények között tartsa. Nyilván akkor, ha felkészül rá, és valóban tud gondoskodni akár a gyerkőt, akár a felnőtt a nyúlról, akkor természetesen működik, de akkor elő kell venni a könyvet, meg kell nézni igazán, hogy kell, mint egy kutyatartásnál, és akkor tényleg lehet gondoskodni. De amiről beszélünk, ugye a háztáji nyúl termelés, ami klasszikus termelés, ugye maga a vágó nyúl a hús előállítás érdekében, ugye ez a háztáji nyúl, ez tulajdonképpen megszűnt Magyarországon, vagy nagyon visszaszorult. Inkább azt mondom, hogy a keleti régióban, a Kelet-Magyarországon még mindig van háztáji körülmények között hagyománya, de maga a klasszikus nyúl termelés, a vágó nyúl termelés, ami háztáji körülmények között folyt, és jött a felvásárló, és felvásárolt, és az utána a vágóhídra bekerült, ez megszűnt. Uh-huh. 2016 júniusában, hisz olyan uniós előírások jöttek, amelyeket háztáji körülmények között nagyon nehezen vagy nagyon költségesen tudtunk betartani. Mondok például egy konkrét példát, ha egy állatjóléti auditot kellett megcsinálni, egy takarmány auditot kellett megcsinálni a termelőnek, annak bizony nagyon nagy költségei vannak, és nem biztos, hogy egy 5-10 anyanyúl esetében is annak a szaporulatára háztáji körülmények között megéri megcsinálni, mert nem lesz neki rentábilis és nem lesz jövedelmező ez a tevékenység.
Uh-huh. Hát ezt sajnálattal halljuk, mert a magyar vidékhez hozzátartozott a kapirgáló baromfi mellett a nyúlketrec is. Helyette ezt is nagy üzemben hízlalják ezeket a jószágokat? Hízlalják és tenyésztik?
Igen, hát elsődlegesen ez az ágazat ugye átalakult, átformálódott, és nagyüzemi termelés van, nagyüzemi körülmények között állítják elő azt a húst, azt a húsmennyiséget, amit a fogyasztóknak kínálnak, illetve lobbizunk azért, hogy háztáji körülmények között sem tűnjön el a nyúlhús, hiszen mindenkit biztatunk arra, hogy a családot jó minőségű fehérjével tudja ellátni, és ahhoz néhány anyanyúl tartásával folyamatosan el tudja a család látni otthon magát. Mondok egy konkrét példát erre is, hogy ha van 5 anyanyúl, egy anyanyúl esetében is például 40-45 utóddal lehet számolni háztáji körülmények között, az, ha 2,5 kilós átlagsúlya szorozzuk be a hízónyulak esetében, akkor a 100 kg élő súly az felér pontosan egy hízónak a súlyával, és ez is folyamatosan tudja biztosítani a családnak a jó minőségű fehérjét.
Egyébként nem lehet az, hogy vagy azt nem figyelték meg azt a tendenciát, hogy ez is ilyen hobbi állatként van tartva a nyúl, mert nagyon sok ismerősömnek tűnik fel a közösségi oldalon, hogy akkor vett a gyereknek, és akkor nem aranyhörcsögöt, meg tengeri malacot, hanem ilyen nyúlat vesznek.
Igen, ez is van, nagyon sok hobbi tenyésztő van, illetve egyre népszerűbbek a dísznyulak. Ezeknek van egyesülete, ahol különböző kiállításokat szerveznek, és a kiállításon bemutatják a különböző fajtájú nyulakat, amely kifejezetten nem is a húsáért, hanem magáért a külleméért, a szépségéért tartanak a tenyésztők, és ezeket ők tenyésztik, szaporítják, és ezek a nyulak, egy törpenyúl, elkerül majd egy hobbi tenyésztőhöz, aki majdnem úgy fogja tartani a nyulat otthon, mint mondjuk egy kis kutyát.
Igen. Ezek ami ilyen ipari és nagyüzemi nyúlhús termelő terepek, ezek egyébként belülről hogy néznek ki? Tehát ugyanúgy ketreces tartás van, mint annak idején a háztáiban, csak nyilván egy ilyen korszerűbb szellőztető takarmányozás technológiával, világítással van ellátva?
Igen, hát ez egy komplett rendszer, amely nagyüzemi körülmények között tartja a nyulat. Különböző technológiák vannak. Egyre jobban haladunk az állatjólétnek, a minőségének a javítása felé, és most már nem is annyira ketrezbe helyezzük el a nyulakat, hanem úgynevezett boxokban. Csoportosan tartjuk a nyulakat, vagy olyan körülmények között, ahol az állatjólét ugye kiemelten fontos nekünk is, illetve az állatok számára és a fogyasztó számára is. Nincs már teteje például a ketrecnek, a nyulak szabadon tudnak mozogni, különböző kiegészítőket kapnak a ketrecen belül, rágófát, búvócsövet, polcokat, ahol jól érzik magukat, és jó körülmények között tudjuk ugye tartani.
Fajták tekintetében...
Kell elképzelni, hogy egy teljesen szabályozott körülmények között van tartva a
Fajták tekintetében ugyanúgy vannak ilyen hús hasznosításra nemesített fajták, meg annak idején még én gyakornok koromban angóra nyulakat is, amit kimondottan a bundájuk miatt tartottak. Tehát ezek az ágazatok meg vannak?
Igen, hát az angora nyúl az eltűnt az országból, viszont van olyan, hogy rex nyúl az országban, a prémért még tenyésztenek rex nyúlat, bár az is egyre jobban visszaszorul, hiszen már annyira nincsen kereslet Európában ezekre az állatbőrökre, de ami kifejezetten hús típusú nyúlként tenyésztünk, az jelenleg 5 tenyésztő szervezet van az országban, abból 2 fajta és 3 külföldi hibrid van jelenleg az országban, ami kifejezetten a húsáért tartunk, és ugye olyan genetikai értékekkel rendelkezik, ahol nagyon jó a súlygyarapodása, alacsony takarmányfogyasztás mellett gyorsan tudunk előállítani megfelelő mennyiségű húst, és ezeket a nyulakat kifejezetten a húsáért tartjuk, és a húsáért tenyésztjük.
Hogyha azt nézzük, hogy külföldön luxusciknek számít, és van fogyasztás, Magyarországon pedig csökkenőben van, akkor ez minek köszönhető? Annak, hogy inkább házi állatként gondolnak a nyúlra, vagy minek köszönhető ez? Vagy az árával van gondja a fogyasztóknak?
Hát több rétű a dolog. Ugye sokan Magyarországon összekeverik a nyuszit a nyúllal. Mi mindig azt mondjuk, hogy külön kell választani, hiszen a nyúl az elsődlegesen, vagy a nyuszi az elsődlegesen háztáji körülmények tartására van, a nyúl pedig magáért, a húsáért tartjuk, és az elsődleges fogyasztási cikk maga a hús. És ugye ez összekeverik. Nyilván a másik kérdés az, hogy az ára, hogy milyen magas az ára. Mi próbálunk nyilván több multiáruház a Magyarországon is ott van a nyúlhús, próbálunk olyan árakat kiharcolni a multiáruházzal, hogy az könnyen elérjék a fogyasztók.
Egyébként hogy állunk? Tehát néhány számot hallhatnánk arról, hogy mekkora a nyúlhús termelés volumene Magyarországon, mekkora a fogyasztás, és mennyit viszünk külföldre, mert ugye azt olvasni a cikkekben, hogy a magyar nyulat inkább külföldiek eszik, meg nem mi magunk.
Igen, hát azt látni kell, hogy az ágazat az teljesen exportorientált. Jelenleg Magyarországon 60-65 nagyüzemi nyúltelep van, mintegy 4 millió vágott nyulat állítunk elő egy évben, és ennek 97%-a külföldi piacokra kerül, főleg Európa Uniós piacokra, Németország, Svájc, Benelux államok, Olaszország, és mintegy 3%-a maradt körülbelül belföldi piacon, de ez is annak köszönhető, hogy az Agrárminisztérium és Agrármarketing Centrummal 2017-ben indítottunk egy kampányt a nyúlhús fogyasztás népszerűsítésére, és ennek a népszerűsítésnek a hatására tulajdonképpen napi termékként elérhető a nyúlhús néhány multi áruházba, ahol a fogyasztó hozzáfér a termékhez és eléri.
Miért ajánlható a nyúlhús fogyasztás?
Ja, tudni kell, hogy a nyúlhús a húsok között a legnagyobb fehérje tartalommal rendelkezik, a legkevesebb zsírtartalommal, és hát ugye sokan nem tudják, hogy ez az első hús, amivel találkozik az ember. Több édesanyja leveszi a polcról a nyúlhúsos bébi ételt. Ugye tudni kell, hogy a nyúlhúsos bébi étel már 3-6 hónapos kortól lehet adni a csecsemőnek, és ez az első hús, amivel találkozik a csecsemő. Valahogy utána elfelejtődik a nyúlhús, és majd mikor jön megint előtérbe az egészséges táplálkozás, egyéb, akkor megint úgy előkerül a nyúlhús, és akkor a családok megint az asztalra fogják tenni.
Egyébként ez a kampány, amit említett, ez elérte a hatását? Tehát lehet látni a fogyasztási adatokban, hogy mintha megint kezdenénk felfedezni ezt a nyúlhús fogyasztást?
Igen, hát a kampánynak, ahogy beszéltük, két célja volt. Egyik célja az, hogy egyáltalán visszakerüljön a köztudatba maga a nyúlhús, a másik, hogy háztáji körülmények között is a termelők jó minőségű fehérjével ellássák otthon háztáji körülmények között magukat. Mondhatjuk, hogy mind a kettő programunk maximális sikert ért el, hisz az áruházláncokban az elmúlt években már 6-700 tonnáni nyúlhúst értékesítettünk félkilós és egykilós konyhakész kiszerelésben, amelyet a fogyasztók ugye megvásároltak. Mondhatjuk azt, hogy 2017-től szinte majdnem minden évben meg tudjuk duplázni a mennyiséget. Nyilván mi ettől többet szeretnénk, nekünk a célunk az lenne, hogy 2027-30-ra legalább az általunk megtermelt nyúlnak ne csak a 3%-a, hanem a 10%-a is a magyar piacon a magyar fogyasztókhoz kerüljön, és ezt az egészséges húsrest legalább hetente egyszer a fogyasztók a családasztalára tudják tenni.
Két üzenetet olvasnék föl két széléről a spektrumnak. Az egyiket Krisztina írta, évek óta tartunk nyulat szabadon, az egész kert, néha az utca szomszéd az övék, szaporodnak, ahogy kedvük tartja, egész nyáron kaszálunk nekik télire, gyakorlatilag ingyen nőnek fel, és tele velük a hűtő. A másik pedig az volt, hogy a feleségem nem hajlandó elkészíteni a nyuszit, mert cuki.
Hát ezeket valahol itt középen kéne az egyensúlyt megtalálni, igen. Úgy gondolom. Egyébként, ja igen, reagáljon, bocsánat.
Igen, hát ma, ahogy mondtam az elég is, hogy el kell választani a nyuszit, és el kell választani a nyulat. A hölgy jól mondja, hogy háztáji körülmények között nagyon kis befektetéssel jó minőségű nyúlhús lehet előállítani. A másik hölgy pedig a hobbi nyúl irányában ment el, a nyuszi irányában, ahol egy aranyos, nagyon kedvelő állatról beszélünk.
Igen. Egyébként mennyire segít vagy gátolja a nyúlhús népszerűségének elterjedését az a tény, hogy lehet, hogy nem is ismerünk klassz recepteket. Nem is tudjuk, hogy mennyi féleképpen el lehet készíteni. Lehet, hogy tudják az emberek általában a nyúl vadasan, és akkor megvan, és ennyi. Mint ahogy a pontyból is csak a halászlét ismerik nagyon sokan.
Igen, a kampányunknak a fő célja az is, hogy olyan recepteket, receptfüzeteket állítunk elő, ahol bemutatjuk, hogy a nyúlnak a pörköltön túl is van nyúl. Bede Robert mesterszakáccsal vagyunk a kampányban, ő a mesterséfünk, aki nagyon sok receptet ér, nagyon sok olyan étteremmel és hálózattal vagyunk kapcsolatban, akik ugyancsak a nyúlhúsnak a receptjein dolgoznak. Nagyon sok recept megtalálható a terméktanácsnak az oldalán, és ha a recepteket akarnak találni az interneten főzősó, főzőműsoroknál, és látjuk most a mostani televízió műsoroknak a nagy főzőműsorjában is mindig megjelenik a nyúlhús, úgyhogy aki a nyúlpörgöltön tovább szeretne a nyúlnak a gasztronómiával foglalkozni, biztos, hogy megtalálja azokat a nyúlrecepteket, ételrecepteket, ami ízleni és kedvére fog.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látunk ebben a kérdésben, és hála önnek, szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönjük, viszont mindenkinek.
Viszont hallásra. Juráskó Róberttel, a Nyúl Terméktanács elnökével beszélgettünk. Valaki kérdez, hogy Endre, neked valami speckó?
Nincsen.
Nincs, te is, neked is kimaradt a spektrumodból ez a nyúlhúsfogyasztás.
Figyelj, volt nyúlhúsfogyasztás gyerekkoromban, főleg ilyen vadászatról származó ismerősök hoztak egy párszor, és akkor...
Értem a célzást.
Nem céloztam, csak de nagyon ritkán került az asztalra nálunk, tehát ez szerintem egy ilyen kulturális dolog, akinél viszont például a Roberto Benigni filmben, amikor ott bujkáltak ugye a Johnny Deppel a üldözőiktől, és magyarázta, hogy hát a rozmaringos nyúl pecsenye, és az mindig eszembe jut róla, úgyhogy vannak nagyon jó olasz receptek, amiket már néztem, és szemeztem már vele többször az áruház polcán. Máltán bezzeg nyulat nyullal esznek, írja Tibor, úgyhogy tényleg ezzel lehet találkozni.
Hát meg hallottuk, hogy a németek is kevésbé finnyásak ebben az ügyben, és nem a nyuszit látják sokszor.
Hát figyelj, ez egy nehéz dolog egyébként, mert változik a kultúra, és az állatokhoz való hozzáállás az biztos, tehát ugye azt mondja, hogy el kell választani a nyulat és a nyuszit, ahogy a macskát és a cicát, kérdezi
kacsintással.
Figyelj, van benne valami, tehát ez nem lehet ilyen felületesen egy mondatba elintézni ezeket, mert van benne valami nyilván, ahogy ugye volt az a hír, amit küldtem neked a múltkor, hogy jelentősen csökkent például a kutya fogyasztás a világban, és nagyon sok helyen be is tiltották ezeket, de valahol pedig az ősi kultúrához hozzátartozott az is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy változik a világ, változik az ember, és mindenki maga döntse el,
itt
hogy mit fogyaszt.
Itt hívnám fel a figyelmet arra a tanulmányra, mely szerint a növények kommunikálnak egymással, és ha veszély van, akkor ilyen feromon vagy ilyen szagmintát küldenek. Tehát ne legyenek illúzióink, hogyha nem eszünk nyulat, mert mi répát eszünk, mert sajnáljuk szegény nyuszit, akkor a répa is sikít, és figyelmezteti a többieket, akik mellette vannak, hogy most vetettünk véget.
Látod,
az életének.
Most megint cibálod az oroszlán bajszát ezzel, és egy kicsit direkt kikarikíroznod azt, amit akartál. De,
de olvastad a tanulmányt?
Olvastam, igen. Nem tudom, hogy a répa
a
ezek közé tartozik.
A növények is félnek.
Nem tudom, hogy a répa ezek közé tartozik.
A növények is félnek, a növények is kommunikálnak egymással. Higgyétek el, nézzetek utána az interneten, nemrég jelent érdekes. Meg egy tanulmány. A magyar sajtó is szemlézte egyébként. No, akkor ennyit a nyúlról, és ennyit a Mihálovics gazda rovatról.